A Biblia szándéka nem az, hogy természettudományos magyarázatot adjon a világ keletkezésére, hanem hogy hitvallást fogalmazzon meg. Ez a hitvallás pedig arról szól, hogy a világ egy a világon kívül és felette álló élőlénynek a tervei alapján jött létre. Teremtéstörténet és bűnbeesés, mit, hogyan kell értelmezni? Erről beszélget vendégével Gál Tamás.
Vendég a stúdióban Bodnár Máté, református lelkipásztor. Áldás békességet. Köszönjük, hogy itt van nálunk.
Áldás békesség, köszöntöm a hallgatókat.
A témánk pedig, hát mondhatnánk azt is, hogy a történetnek az alfája. Itt kezdődik a történet, itt kezdődik a Biblia, ez pedig ugye nem más, mint a teremtés, illetve a bűnbeesés, és hát ezzel kapcsolatban azért számtalan kérdés vetődik fel az emberben, és azt nem kockáztatom meg, hogy magasabb reptű kérdéseket fogok feltenni, mint mondjuk ön egy hittanórán hall. Hát első körben az lenne a kérdésem, hogy ugye azt olvashatjuk a teremtésben, hogy 7 nap alatt teremti meg a Jóisten a mindenséget. Viszont, hogyha megkérdezünk régészeket, akkor a régészek pedig egyértelműen elmondják, hogy hát több milliárd évvel ezelőtt mondjuk dinoszauruszok például éltek a Földön. Sőt, amivel mi közlekedünk, ugye azok a fosszíliák oly mértékben kerültek a Földbe, hogy most pedig már kőolaj lett belőle, és lásd, üzemanyag. Szóval, hogy ilyenkor egyébként, akár hittanórán is, hogyha ilyen kérdéseket tesznek fel a fiatalok, mit lehet erre válaszolni?
Igen, van egy alapvető feszültség a gyerekekben, a hittanosokban is, a hittanórákon hallottak, és a természettudományos órákon hallottak közötti információkat, amikor próbálják összeegyeztetni. Ez nagyon régóta foglalkoztatja az emberiséget, az saját eredete, és nagyon izgalmas kérdés, de nagyon nehezen találunk rá pontos válaszokat. Attól függ nyilván, hogy a teológia és a hitünk oldaláról közelítünk, vagy pedig a természettudományos ismereteink, bizonyítékaink, vagy bizonyítéknak tűnő tapasztalataink és vizsgálataink alapján. A kettőt nagyon sokan szembeállítják, és ennek a vitának mind külföldön, mind itthon újra és újra látjuk az aktuális eredményeit, állását, illetve van olyan vonal a teológián belül, amely igyekszik a kettőt a megfelelő módon szinkronba állítani és összeegyeztetni, hogy hogyan értelmezhetjük a teremtés történetét Mózes első könyvének leírásából úgy, hogy az ne zárja ki a tudományos eredmények által felállított modellt. Teljes összeegyeztetésről nyilván nem lehet beszélni, mert oda nem juthatunk el. Az viszont elég világosan kirajzolódik, hogy a teremtés történet az egy képes beszéd, és amikor például napokról beszél a teremtés történet, akkor rögtön felvetődik már a történeten belül egy kérdés, hogyha az égitesteket Isten 4. napon teremti meg, akkor hogy beszélhetünk a mai nap, vagy a mai kor fogalmai szerint 1., 2. és 3. napról, mikor mi 24 órát ugye úgy számoljuk, hogy a Föld meg a nap egymáshoz viszonyított pozícióját vizsgáljuk, hogyha még ekkor a leírás szerint Föld már létezett, de még az égitestek, a nap, a csillagok, a hold még nem volt ott, ahol jelenleg ismerjük, hogy vannak, akkor nyilván itt már megbukik az az elmélet, ami szeretné beleszorítani egy 7x24 órás időtartamba a teremtést. Azon kívül a Biblia arról is beszél, hogy Isten előtt az idő az nem akadály, egészen más dimenzióban létezik, tehát ő előtte egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap. Úgyhogy amikor ez a kérdéshez közelítünk, akkor bár nem tudunk olyan exakt módon tudományos eszközökkel visszanyomozni, ahogyan sokan szeretnének, azonban azt kell megéreznünk elsősorban, hogy a Biblia szándéka nem az, hogy egy természettudományos magyarázatot adjon a világ keletkezésére, hanem sokkal inkább egy hitvallást fogalmaz meg, és ez a hitvallás pedig arról szól, hogy a világ, ahogyan a jelenlegi állapotában is ismerjük, és az eredeti állapotában egy a világon kívülálló és felette álló hatalmas tervezőnek, egy olyan lénynek, akinek a hatalma és uralma messze kiterjed a Föld végső határáig, az ő tervei alapján jött létre, és az ő alkotása. Nagyon röviden úgy mondhatjuk, hogy a világ egy teremtett hely, és az élőlények rajta pedig teremtmények, és így az ember is, akik mi vagyunk, Istennek a teremtményei vagyunk. Hogy ezt az ember elfogadja, és hittel fogadja el, ez az alapja nagyon sok mindennek, amit a teológia, illetve maga a Biblia tud mondani a világról és benne az emberről, és nagyon nagy tétje van annak, hogy ezt elhisszük, elfogadjuk-e, hiszen így tudjuk önmagunkat értelmezni, hogyha kizárólag az evolúcióban hiszünk, és a Teremtő Istenben pedig nem, akkor egészen más válaszokra jutunk, amikor ilyen kérdéseket teszünk fel, hogy kicsoda az ember, honnan jött az ember, vagy mi az ember helye, feladata a világban, mint hogyha az Isten-ember viszonylatban értelmezzük saját magunkat, mert nem vagyunk egyedül, van egy teremtőnk, aki jól ismer bennünket, aki megalkotott, és akinek terve van velünk. Így az ember egészen másként viszonyul saját magához, saját magát másként ismeri meg, hogyha ezt hittel tudja elfogadni.
És hát azért az eléggé téves gondolat, gondolom én, hogy mondjuk azzal tegyük függővé azt, hogy most hiszünk Istenben vagy sem, hogy szó szerint vesszük a teremtés történetnek minden gondolatát, mondatát, és mondjuk azt mondjuk, hogy hát én ebben nem hiszek, úgyhogy Isten se kell, hogy létezzen.
Igen, a Bibliát érdemes úgy is olvasni, hogy irodalmi műként is tekintünk rá. Isten kijelentése és igéje, de az ő kijelentése sokkal gazdagabb annál, mint sem, hogy egyfajta módon olvassuk el. Tehát vannak benne költemények, vannak irodalmi, szimbolikus részek, és ezeket meg kell különböztetni. És úgy gondolom, hogy a legközelebb az igazsághoz akkor jutunk, hogyha képes beszédként értjük a teremtés történetét, de nem elengedve a lényegét és a jelentését, ami az Teremtő Istenről szól.
És akkor ez a válasz például Darwin evolúciós elméletére is?
Tulajdonképpen igen, tehát a fajoknak a létrejötte az Isten titka jelenleg, mert olyan modell mai napig nem született, ami cáfolhatatlan és végleges lenne, ezt a tudósok is elismerik. Próbálják megközelíteni, a legbiztosabbat állítani, de bármikor jöhet egy újabb tudományos modell, amely felülírja az előzőt, ezt láttuk már mindenféle tudományterületen. Tehát én úgy gondolom, hogy abba a csatározásba nem kell belemennünk, hogy meg kell minden áron cáfolnunk mindenféle evolúciós bizonyítéknak tűnő állítást, hanem inkább az értelmét venni az ősi szövegnek, és visszamenni ahhoz az Istenhez, aki akár egyfajta evolúcióval is teremthette a világot, vagy egészen másként. Ezt nem tudjuk pontosan megmondani, de ő hozzá kell valahogyan viszonyulnunk.
Nézzük a bűnbeesést. Ugye a bűnbeesés arról szól, hogy Isten a paradicsom közepében helyezi el a jó és rossz tudásának a fáját. Pál levele a rómaiakhoz arról ír, hogy a törvény létezése az gyakran a bűnelkövetésre szólít fel. Ezt, ha így értelmezem, akkor a jó és a rossz tudásának a fájának az elhelyezése, és hogy felhívom Ádám és Éva figyelmét arra, hogy arról a fáról ne egyetek, gyakorlatilag olyan, mintha felszólítanám őket arra, hogy már pedig egyetek róla, és bűnbe fogtok esni.
A tiltott gyümölcs az mindig kedvesebb, így is meg tudjuk ezt fogalmazni. Igen, ez valóban így van, de fontos látni, hittanosok is sokszor megkérdezik, hogy miért kellett oda helyezni ezt a fát, miért kellett egyáltalán megteremteni, miért nem lehetett valahogyan körbekeríteni, hogy semmiképpen ne jussanak oda az emberek, mert akkor még most is az Édenkertben élnénk. Ezek érdekes gondolatkísérletek, de itt is Istennek a jó szándékát láthatjuk meg abban, hogy karnyújtásnyi távolságra teszi az embertől a fellázadásnak a lehetőségét, annak érdekében, hogy szabadságot adjon az embernek, hogy ő maga döntsön, akár minden nap amellett, hogy Istenhez hűségesen, vele szeretett kapcsolatban él, vagy pedig fellázad ellene, és engedetlen lesz. Ha nem lenne meg ez a lehetősége az embernek, hogy fellázadjon, akkor tulajdonképpen nem lenne több, mint egy robot, vagy egy automata, akit beprogramoztak, és akkor azért él Isten szeretetében, és marad hozzá hűséges, mert nincs más választása. Tehát tulajdonképpen a szabad akarat kérdéséhez jutunk, hogy ezt megkapta az ember, a döntési jogot, és élhetett vele Ádám és Éva úgy döntöttek, hogy visszajelnek vele a kísértőnek a felbújtására, és tulajdonképpen ezzel az egész emberiséget reprezentálták ott az Édenkertben, mert mióta ez megtörtént. Nyilván itt is nem tudjuk visszanyomozni, hogy hogyan történt, valóban így történt-e, de mégis értjük a történetet, a lelkünk mélyén is érzékeljük, hogy ilyen az ember. Megkapja a lehetőséget, hogy tegye a jót, és engedelmeskedjen, és mégis fellázad, és elszakad az Istentől, megtörténik az első bűn, és innentől az az ember, aki az Istennel való kapcsolatban egy tökéletes állapotban élt addig, a bűn állapotába kerül. És az, amit tesz, a bűnei, azok már csak a tünetei ennek. Az alap probléma az állapotban van, hogy elszakadt az Istentől. Ez történik a bűn esetben. És hát nyilván a jó hír pedig az, hogy vissza lehet hozzá találni.
És akkor a történetet úgy tudjuk keretbe foglalni, hogy gyakorlatilag mi emberek bűnben élünk, úgy vagyunk programozva, hogy bűnösek vagyunk. És ebből a bűnből tud Jézus Krisztus felszabadítani minket, hogyha hiszünk benne.
Igen, az, hogy a bűn egy állapot, ezt úgy is ki tudjuk fejezni, vagy el tudjuk képzelni, hogy például van az embernek családi állapota, és az meghatározza, hogy hogyan viselkedik. Amíg az ember egyedülálló, egészen másként dönt, másként gondolkodik, más dolgokat vállal be, másként éli meg a felelősséget, és sorolhatnánk, hogy mit tesz. Amint például valakinek a házastársa lesz, vagy családot alapít, és a családi állapota az ez lesz, hogy házas, akkor onnantól kezdve megváltozik a viselkedése, a magatartás formája és a tettei, a döntései is. Ez az állapotváltozás ment végbe a bűnesetkor, és a bűn állapotában az ember nem képes jót tenni. Látszólag igen. Vannak rá ugye példák, hogy valaki Isten hit nélkül is teszi a jót, és azt, ami helyes, de valójában ez csak egy ilyen látszott dolog, ami nagyon hamar lepereg az emberről, és megmutatja az igazi arcát. Ezt megtapasztaljuk, hogy amikor valaki nagyon nagy eszményeket hangoztat, és nagyon szép dolgokat tud mondani, és ez akár egy vallásos embernek is a kísértése lehet, egészen másként viselkedik, amikor komolyabbra terelődik a szó, és amikor valami egzisztenciális kérdés van, akkor nagyon ki tudja mutatni, úgymond a foga fehérjét. És hát így van ez az Isten nélküli állapotban, hogy az ember megtanult viselkedni. A kultúra, amely nagyon humánus lehet, tiszteli az emberi életet, és védelmezi a gyengéket, és lehetne sorolni nagyon sok erényt, amit szépen megtanul, és az ember megtanít a másiknak. De hogyha nincs mögötte az Istenben való hit, akkor ez egy ilyen kozmetikum lesz, ami nagyon gyorsan lepereg az ember arcáról, nagyon hamar. Isten azt ígéri Jézus Krisztusban, hogy aki hisz benne, annak új élete van, és a Szentlélek által újjáteremt, és egy új ember kezdődik. Egy új ember teremtődik meg, és ő már nem csak látszólag akarja tenni a jót, hogy könnyebben eladja, vagy elfogadtassa magát, hanem azért teszi, mert Istennel akar kapcsolatban maradni. A bűnt elkerülni, és a helyes dolgokat pedig megtenni. Hát ez az, ami a megváltásunkkal, Jézus Krisztus önkéntes áldozatával elérhetővé vált mindenkinek, és a Biblia arról szól, hogy nem kell a bűn állapotában maradnunk, hanem visszaállhat az az Isten képűség, ami a teremtésben megvolt, és Krisztus arcára formálódva tehetjük napról napra a jót.
Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, áldást, békességet.
Én is köszönöm, áldást, békesség.
Kedves hallgatóink, a Biblia szándéka nem az, hogy természettudományos magyarázatot adjon a világ keletkezésére, hanem hogy hitvallást fogalmazzon meg. Ez a hitvallás pedig arról szól, hogy a világ egy a világon kívül és felette álló élőlénynek a tervei alapján jött létre. Teremtéstörténet és bűnbeesés, mit hogyan kell értelmezni? Erről beszélgettünk Bodnár Máté református lelkipásztorral, a riporter Gál Tamás volt.